Ez keservesebb próbája volt úrhölgy büszkeségének, mint amiről a történelem valaha is tudósított. És sokáig akadályozta benne, hogy önmagának megvallja érzését, és amikor odáig jutott, hogy mégis megtegye, boldogságába, amit a szerelem mindig okoz, a megaláztatásnak íze vegyült, amely a vágyat mélységes kegyetlenségével oly iszonyúvá tudja fokozni. A célzatos gondolatok, melyekkel a megaláztatást helyén valónak próbálta föltüntetni, körüllebegték azt a mérlegelést, hogy a kedesa és templomi céda sem választhatja ki szerelmesét, hanem bárkinek, aki isteni díját ölébe veti, ölébe kell vetnie magát. De mennyire nem volt helyén ez a helyén valóság, és milyen erőszakosan kellette passzív szerepet a magáénak tekintenie. Mert hiszen a választó, hódító, vállalkozó fél ő volt, még ha szerelmi választása nem egészen önként, hanem Dudu panaszainak irányítása szerint történt is. Így volt akár számosabb éveinél, akár úrnői helyzeténél fogva, és természetes, hogy e viszonyban övé volt a szerelmi kezdeményezés és kihívás, hiszen még csak az kellett volna, hogy a megkívánás és első lépés a rabszolgától induljon ki, és az magától emelje föl hozzá szemét, úgyhogy ő lett volna a követő, az engedelmeskedő, és érzése csak alázatos válasz a másikéra. Ne. Ezt soha. Büszkesége ebben az ügyben mindenáron magának követelte az útszolván férfiúi szerepet, ami lényegében ismét nem sikerülhetett. Mert akárhogy csavarjuk is a dolgokat. Mégiscsak az ifjú szolga volt az, akarva vagy nem akarva, egyszerű létezésénél fogva, aki nyűgöző álmából asszonyiságát fölébresztette, s ezzel, bárha tudtán és akaratán kívül, úrnőségének urává lett, úgyhogy az asszony gondolatai őt szolgálták, és reményei az ő szemén csüngtek, félve, hogy az észreveszi, mennyire vágyna asszonya lenni, és reszketve egyben, hogy viszonzatlan ne hagyja megvalhatatlan vágyait. Mindent összevéve, édességgel iszonyatosan átitatott megaláztatás volt ez. De hogy ne legyen annyira az, és azért is, mert a szerelem ösztönelmei valójában független értéktől és méltóságtól, mindig igazságos értékelésre törekszik, és arra, hogy tárgyának méltóságát a lehető legkedvezőbb színben lássa, ennél is szerette volna a szolgát, kinek úrnője akart lenni a szerelemben, fölemelni szolgaságából, alacsony sorával szembeállította becsületességét, okosságát és a házban elfoglalt helyzetét, s megpróbálta egyébként Dudu ösztönzésére még a vallást is segítségül hívni, amennyiben hajlamának érdekében az ösztön igájában, mint a gúnyvezír mondotta volna, eddigi urától, a szigorú népi Amuntól, a nyájas, terjeszkedni szerető és az idegenekhez kegyes Oni Atum réhez fordult, s így módon magát az udvart, a királyi hatalmat is szerelme támogatására használta föl, ami azzal az előnnyel járt töprengő lelkiismeretére nézve, hogy ezzel szellemben közeledett férjéhez. Fáraó barátjához, az udvaronchoz, és őt, akit pedig egyre forróbban vágyott megcsalni, bizonyos értelemben gyönyörének pártosává tette. Így küzdött és harcolt Mutem Enet vágyai ölelésében, mint egy Isten küldötte kígyó testi hurkolásában, aki körülfonta és lihegésig elfojtotta lélegzését. Ha meggondoljuk, hogy egyedül és támasz nélkül kellett küzdenie, és Dudun kívül, akivel azonban mindig csak félig kimondott és megvalhatatlan szavakat váltott, senkinek sem tárhatta föl szívét, legalább kezdetben nem, mert később minden gátlása megszűnt, és egész környezetét őrülete részesévé tette. Ha meggondoljuk továbbá, hogy vérének tüze egy féltékenyen őrzötthös sodort, akinek magasabb tekinteteket kellett számba vennie, és a hűség és gőg, egy szóval a választottság lombját hordta hajában, úgy, hogy a megkísértésnek nem akart és nem tudott engedni, s ha azt is hozzáveszük, hogy a kínszenvedés 3 éven át tartott, József Potifár házában tartózkodásának 7. évétől a 10. s akkor sem elégült ki, hanem csak megöletett, akkor el kell ismernünk, hogy Potifár feleségének, akit a népszáj szégyentelen csábítónak és a gonosz csalétkének nevez, eléggé nehéz sorsa volt, s legalább az a rokonszemp megilleti, mely ama belátásban gyökerezzik, hogy a megpróbáltatás eszközei magukban hordják büntetésüket, s már önmagukon keresztül többet szenvednek tőle, mint amennyit szerepük sokszerűsége folytán megérdemelnének. Az első év. 3 év. Az elsőben megpróbálta szerelmét eltitkolni előtte, a másodikban megismertette vele, harmadikban fölkínálta neki. 3 év. És napról napra kellett, és szabad volt látnia őt, mert egymás közelében éltek Potifár udvarán lakótársként, ami az őrületnek mindennapi táplálékot adott, és nagy jótétemény volt, de egyben nagy kín is. Mert a kell és szabad szerepe a szerelemben nem oly szelíd, mint az elszenderülésnél, még az utolsónál is, amikor József csillapító szavai a szabadot tették a kell helyére, hogy megbékéltessék Mondkávot. Inkább kínnal és zavarral teli kusza ellentét, mely áhított, átkozott módon hasadást okoz a lélekben, úgy, hogy a szerelmes épp oly szívből átkozza, hogy látnia kell a kedvest, mint amilyen boldogan áldja, hogy látnia szabad. S minél hevesebben szenved a legutóbbi találkozás következményeitől, annál sóvárabban keresi a legközelebbi alkalmat, hogy látással tüzelje vágyát, s éppen akkor, amikor ez már lohadni kezd, aminek pedig hálásan örülni jó oka volna a betegnek. Mert csak ugyan előfordul, hogy a szerelem tárgyát valahogy kedvezőtlen fényben mutató viszontlátás némi csalódást, kiábrándulást és elhidegülést von maga után, amit annál örömestebb kellene fogadnia a szeretőnek, mint hogy a maga szenvedélyének lohadása nagyobb szellemi szabadságot adván növeli képességét, hogy hódítson, és azt éreztesse a másikkal, amitől maga szenved. A cél az volna, hogy szenvedélyének ura és parancsolója legyen, ne pedig áldozata. Mert a másik megnyerésének lehetőségét jelentékenyen növeli a magunk érzésének lanyhulása. Erről azonban a szerelmes mit sem akar tudni, és a visszanyert egészség, frissesség és hegykeség előnyeit, melyek pedig oly cél felé vezető előnyök, aminél magasabbat nem ismer, semmibe veszi a kár mellett, melyet érzésének lehűlése folytán szenvedni vél. Mert ez az üresség és sívárság hasonló állapotából öki, mint amelyet a mámor keresőnek okoz a kábítószer megvonása, és minden erejével arra törekszik, hogy megint föllángoló hatások visszaállítsák az előbbi állapotot. Így áll a dolog a kellel és a szabaddal a szerelmi őrület terén, amely minden őrület közül a legnagyobb. Úgyhogy az őrület lényegét és áldozatának viszonyát hozzá legjobban ezen ismerhetjük meg. Mert a megszállott bármennyire sóhajtozik is szenvedélyének súlya alatt, nem csak képtelen nem kívánni azt, hanem arra is erőtlen, hogy azt kívánja, bár képes volna rá. Tudja jól, hogy huzamos viszont nem látás esetén bizonyos idő alatt, amely talán szégyenletesen rövid lenne, meg tudna szabadulni szenvedélyétől. De éppen ettől, a feledéstől iszonyodik mindenek fölött, mint ahogy minden búcsú fájdalom titkos sejtelmén alapszik az elkerülhetetlen feledésnek, amely miatt, ha már itt van, többé nem tudunk fájdalmat érezni, és épp ezért siratjuk meg előre. Senki sem látta Mutem Enet arcát, amikor a hiába való küzdelem után férjével, Peteprével, József eltávolításáért az oszlophoz támaszkodva ruhája redőibe rejtette. De sok, sőt minden ama feltevés mellette szól, hogy ez az arc elrejtettségében örömtől sugárzott, mert továbbra is szabad lesz látnia ébresztőjét, és nem kell őt elfelednie. Éppen az ő számára minden ezen múlt. És irtózása a válástól, és a belőle szükségszerűen következő feledéstől, a szenvedély kihúnyásától különösen heves volt, mert az ő korába ért nők, kiknek vére későn ébredt, és a rendkívüli alkalom nélkül talán sohasem ébredt volna föl, a szokottnál erősebb hévvel adják át magukat érzésüknek, az elsőnek és utolsónak, s inkább meghalnának sem, hogy fölcseréljék ezt az új, fájdalmasan boldog életet korábbi nyugalmukkal, melyet most sívárságnak neveznek. Annál jobban kell értékelni, hogy a komoly Mut a józan ész kedvéért mindent megtett, hogy Lomha férjénél keresztül vigye vágyképének eltávolítását. Ha kicsikarhatja belőle kedvességet, áldozatul hozta volna érzelmeit. De megmozgatni és fölébreszteni Peteprét semmiképp nem lehetett, mert tetőtől talpig címzetes parancsnok volt. És hogy mindenben az igazsághoz ragaszkodjunk, Enni titkon már előre tudta és számításba vette ezt, és eképpen becsületes küzdelme férjével tulajdonképpen arra szolgált, hogy a megtagadással szabadságot nyerjen szenvedélye és a benne rejlő végzet számára. A házastársi találkozás után a nyugati csarnokban csak ugyan szabadnak tekinthette magát. És ha ezután még oly sokáig zabolázta vágyakozását, azt inkább büszkesége, mint kötelesség érzése parancsolta. Amikor a három beszélgetés napján, naplementekor a kertben, a kélakocska lábánál József elé lépett, magatartása tökéletesen úrnői volt, és csak a legélesebb szem láthatta volna egy-egy pillanatra a gyöngeség és gyöngétség némi átcsillanását. Dudu ugyanis titkos tervecskéjét nagyon okosan és ravaszul vitte véghez. Józseftől elválva az úrnőhöz sétált, és közölte vele, hogy az új ispán örömest számot ad neki a háztartásról, és nagy súlyt vett rá, hogy ezt zavartalanul négy szem közt tehesse, ahol és amikor az úrnőnek tetszik. Azon kívül tudatta szándékát, hogy ma alkonyat idején fölkeresi a kerti kélakocskát, hogy fölülvizsgálja a belső berendezés és a falfestmények állapotát. Dudu ezt a második hírt az elsőtől függetlenül adta elő, miután közben egészen másról beszélt, és tapintatosan az úrnőre bízta, hogy az egyiket vonatkozásba hozza a másikkal. De minden agyafurcsága sem akadályozta meg, hogy az összekerítés ezúttal csak félig sikerüljön, mint hogy mindkét fél csak félig tette meg a kellő lépéseket. József ugyanis a szabad választás eshetőségei között középutat eszelt ki és választott, amennyiben nem kereste föl a kélakot, csupán a domb lábáig sétált a kertben, hogy utána nézzen, aminek amúgy is már itt lehetett, sőt, itt kellett legyen az ideje, minden rendben van-e a fák és a szegélyező virágágyak körül. És Mutnak, az úrnőnek, szintén nem volt kedve fölfáradni a dombra, de arra nem látott okot, hogy holmi törpe hírek, amelyek futólag súrolták fülét, eltérítsék, mint ahogy bizonyossággal emlékezett már reggel óta föltett szándékától, mert ma napszállat óráján rövid ideig Peteprő kertjében akart sétálni, hogy lássa a nap szép tüzét tükröződni a kacsatóban, mégpedig szokása szerint két belső szolgáló kíséretében, akik nyomon követték. Így találkozott ekkor ispán és úrnő a sétaút vörös homokján, és találkozásuk a következőképpen játszódott le. Amikor József megpillantotta a hölgyeket, szent rémületet mutatott, szája hódolat teljes óra csucsorodott, és fölemelt kézzel, meghajolva és hintázó térddel hátrálni kezdett. Mut kígyózó szája viszont futó, könnyedén mosolygó, s bizonytalanul meglepett és kérdő ra nyílt, de szeme szigorú és sötét pillantású maradt. Maga is tovább menve még engedte, hogy József néhány szertartásos, hátráló lépést tegyen, s aztán földre mutató kis kézmozdulattal intett, hogy álljon meg. Ő is megállt, s mögötte a sötét bőrű kísérő lányok is, akiknek hosszúra festett szeme örömtől csillogott, mint mindenkié a ház népéből, aki meglátta Józsefet, és akiknek fekete és gyapjas, alul rojtokba csavart hajából kivillantak a fülüket ékesítő nagy zománc korongok. Nem volt ez olyan viszontlátás, amely a szemben állók bármelyikének is kijózanító csalódást okozott volna. A fény ferdén, színesen és előnyösen hult alá. A kioszk és nádastó kerti színpadát telítetten tarka árnyalatokba merítette, bevilágította az út minium vörösét, föllobbantotta a virágok tüzét, kedvesen ragyogtatta meg a fák reszkető lombozatát, és az emberi szemekbe hasonló csillogást varázsolt, mint a tó tükrére, melyen a hazai és külföldi kacsák szinte égi, és nem valóságos kacsáknak látszottak, s mintha festve és lakkozva lettek volna. Égieknek látszottak az emberek is e fényben, s mintha festve lettek volna. Gyarlóságtól és tökéletlenségtől megtisztult egész személyük, nem csak csillogó szemük. Istenekhez és sírszobrokhoz hasonlítottak, megfestve és megszépítve a fény kegyelmétől, s örömük telhetett egymás látásában, amint szépen színezett arcuk tükrös szemével egymásra néztek. Mut boldog volt, hogy így tökéletesnek láthatja azt, akit most már tudatosan szeretett. Mert a szerelem mindig igazolásra szomjazik, és idegesen érzékeny minden hiánnyal szemben, amelyet a szeretet lény képén fölfedez, de újjongva hálás a látszat minden kedvezésért. S no, a szeretet lény nagyszerűsége, amelyet a maga kedvéért éberen vigyáz, nagy fájdalom is számára, mert mindenkié, mindenkinek látható és állandóan az egész világot teszi félelmes és nyugtalanító vetélytársá, e fájdalom mégis mindennél drágább neki, stőrét erősen szorítja szívéhez, gondosan ügyelve, hogy élét a kép elhomályosulása és megcsorbulása el ne tompítsa. József megszépüléséből Eni nagy örömmel következtethette, hogy vele is ez történt, és remélhette, hogy maga is nagyszerűnek tűnik föl József szemében, noha józanul függőleges fényben nem volt már egészen olyan, mint kora ifjúságában. Nem tudta-e, hogy a hosszú, nyitott fehér gyapjú köpeny, amelyet, mivel tél felé járt az idő, boglárral széles nyakéke fölé csatolva hordott vállán, fenségessé tette megjelenését, és hogy keble fiatalos keménységgel feszíti szűkszabású, len vörös üvegcsillámmal szegett ruhájának batisztját. Ide néz Ozarszif. A ruhát válpántok tartották vállán, s Eni nagyon is tudatában volt annak, hogy nem csak ápolt, és szinte márványból faragott karját hagyja szabadon, hanem csodálatos lábai sudarát is tökéletesen láttatja. Nem volt-e ez elég ok rá, hogy fölemelt fővel járjon a szerelem kertjében? Így is tett. Úgy tett büszkeségében, mintha nehezére esne fölvonni szemhéját, és ennél fogva hátra kellene vetnie fejét, hogy kitekintsen alolla. Szorongó szívvel tudta, hogy arca, melyet ez alkalommal aranybarna paróka keretezett, széles és kövekkel kirakott, fejét nem egészen körülérő homlokpánttal, nem a legfiatalosabb már, és árnyékos orcáival, nyereg orrával és mély zugú szájával nagyon is önkényes egyéni. De az a gondolat, hogy arcának elefántcsont csápadságában mi pompásak lehetnek festett égkő szemei, megerősítette reményét, hogy karjának, lábának és keblének hatását ez az arc nem fogja csökkenteni. Büszkén és szorongva szépsége tudatában tekintett a másikéra, Rákhel fiájéra, egyiptomi viseletében, amely különben minden úriassága mellett is kertiesen kényelmes volt. Mert fejét nagyon gondosan kikészítette, és különösen csinosan hatott, ahogy kicsiny füle mellett a selymesen fekete bordázott fejkendő alól, mely annak jeléül, hogy hajviselet akar lenni, alul fürtökbe göndörödött, kikandikált egy csücske a fehér vászonsapkának, melyet takarosan alatta viselt. De a parókán és egy nyaggallérból és karperecekből álló zománckészteten, valamint egy nádból és aranyból font lapos láncon kívül rajtos karabeusszal, csupán keskeny csípője körül hordott egy minden esetre igen elegáns szabású térdigérő kettős kötényt, melynek sziromfehérségétől nagyon kellemesen ütött el a ferde fényben bronzossá mélyült bőrszíne fölékesített felső testének. E tökéletesen arányos, gyengéd erős ifjúi testnek, amely légtől hűsítve és színesen megvilágítva, mint a nem is a hús világába, hanem ptáh megtestesült gondolatainak tisztább világába tartozott volna, s aminek lelket adott az okosan pillantó fő, melyhez tartozott, s mellyel együtt a szépség és bölcsesség önmagát és minden néző gyönyörködtető egységét váltotta valóra. Büszke szorongó érzései közül nézett vissza rá Potifár asszonya. Sötét, és az övéihez képest széles vonásaira, nyájas éjszakájában Rákhel szemének, melynek átható pillantását a fiúban az értelem kifejezése tette férfiassá. Egyszerre látta vállának érces aranyfényét, karcsú karját, melynek hajlása mérsékelt emberi módon domborította ki izmait, mert kezében sétabotot tartott, és anyásan gyönyörködő gyengétséggel, legbensejéig meghatva, asszonyi kínjától kétségbe esett lelkesedésre ragadtatva, szíve legmélyéről fölzokogott oly rohamosan és hevesen, hogy a feszülő finom szövet alatt keble láthatóan megremegett, és csak abban reménykedhetett, hogy úrnői megjelenése ezt a zokogást teljesen valószínűtlenné teszi, és József minden szemmel láthatósága ellenére sem tarthatja valónak. Ilyen körülmények között kellett megszólalnia, és ezt olyan erőfeszítéssel tette, hogy szégyenkezett, amiért oly nagy hősiességébe kerül. Úgy látom, mondta hűvösen, a ráérő nők nagyon rosszkor járnak ezen az úton, mert akadályozzák a ház fölött állónak hivatalos lépteit. A ház fölött, felelte József nyomban, csak te állsz, úrnő, mint hajnali és estéli csillag, akit Isztárnak neveztek anyám országában. Ráérő az is, mint minden isteni, melynek nyugalmas fényébe mi dolgozók föltekintünk, üdülést keresve. Az asszony az engedékeny helyeslés kézmozdulatával és mosolyával köszönte meg a szavakat. El volt ragadtatva, és egyben sértette az elkapatottság, amellyel József a bók közben nyomban itt teljesen ismeretlen anyját emlegette, és hozzá mardosó féltékenységet érzett az anyával szemben, aki szülte, nevelte, lépteit irányította, nevén nevezte, elsimította haját homlokából, és a tiszta szeretet jogán megcsókolta. Kitérünk utadból, mondotta, én és szolgálóim, akik mint mindig ma is kísérnek, hogy föl ne tartóztassuk az elöljárót, aki kétségkívül még a sötétség beállta előtt meg akar győződni róla, hogy Petepré kertjatáján rend van-e, és talán a domb tetején álló házikót is meg akarja vizsgálni. Kert és kerti ház, felelte József, kevéssé érdekelnek, amíg úrnőm előtt állok. Én azt hiszem, nagyon is érdekelhetnek téged mindenkor, és gondviselésed elsősorban őket illethetné a gazdaságban, válaszolta Mutt, és milyen ijesztően édes és kalandos volt már az is, hogy beszélt hozzá ént és tégedet mondhatott, s a két lépésnyi téren át, amely testüket elválasztotta egymástól, elküldhette hozzá a szólító szavak kapcsolatát, egyesülés teremtő leheletét, mert tudjuk, hogy szerencsédnek itt van eredete.